Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service ügynökség és a Trend FM közös reklámszakmai kreatívipari műsora.
Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával. Szia Bence!
Szia Gyuri! Tóth György is velünk van, a Mediátor PR vezetője. Lássuk, mi lesz ma. A műsor második felében reklámozás iránt érdeklődő, lehet, hogy leendő reklámos tehetségekkel és aktuális reklámos tehetségekkel beszélgetünk majd arról, hogy mi lehet jó a reklámiparban, amikor mellette van kreátoripar, influenceripar, és melyik igazából hová vezethet, a kassa hajóról, az ügynökségek éjszakájáról fogunk jelentkezni. De előtte szó lesz még arról, hogy mennyibe fog kerülni a hirdetés nélküli TikTok, egyelőre még nem Magyarországon, az Egyesült Királyságban. Egyesült Királyságban viszont Magyarországra érkezik a BBC, erről is beszélünk majd. Beszélünk arról, hogy lehet-e AI szolgáltatásokat trénelni a mindenféle kiadóknak az online kiadványain, ingyenes cikkeket lehet erre használni. Beszélünk arról, hogy Balázsi Gyura fellépésére, előlépésére hogyan reagált a szakmai szervezet, hol áll most ez a szakmai párbeszéd, de előtte Szuperpulyka, Marco Rossi, és kezdjük a cseperődő bankszámla köré kiépülő Erste kampánnyal. Két videót néztünk meg, az egyik az egy rendes tévészpot arról, hogy higgy magadban, higgy a gyerekedben, és az önállóságában egy cseperődő Erste bankkártyával.
Igen, ugye az Erste is belépett ugye ebbe a sorba, hogy minél korábban elcsípni a generációkat, illetve nem is csak őket, hanem a szüleiket, hiszen akik gyakorló édesapák, édesanyák, azok pontosan tudják, hogy annak a szorongása, hogy vajon jól csinálom-e, ez egyik legfontosabb drive és motivátor a szülői létben, és egy picit erre is hajaz ez a film, hiszen most a poént nem lelőve, de egy osztályfőnöki
fogadóra
beszélgetésen.
Hívjuk ezen a vérfagyasztó kifejezésre.
Igen, vesznek részt a szülők, akikről kiderül, hogy jól vagy nem jól csinálják a dolgokat, mert hogy olyan tulajdonságokat, dimenziókat mutat meg az osztályfőnök a gyerekükről, mint az önállóság, meg a határozottság, meg a kitartás.
És ugye, végül dicséretet kapnak a szülők.
Akkor mégiscsak elszpoilereztük, hiszen ők jól csináltak. Na mindegy is. De a lényeg, hogy ezt aztán összekötjük egy tudatos pénzügyi választással azzal, hogy ideje korán nyissunk ugye olyan bankszámlát, amelyben a takarékoskodásra, a jövőre való gondoskodásra ösztönzi, vagy tanítja a gyermeket.
Nem egy könnyű spot egyébként, tehát azt mondtad te is, amiatt készültünk a műsor, hogy többszöri megnézésre álltak össze benne a párbeszédek. Én szeretem az alapinsightot, szeretem ezt a helyzetet, szeretem egy picikét a csavart és a csattanót benne, de tény az, hogy azért első nézés egy kicsit néha döccennek a párbeszédek. Technikai baj van vele, vagy egyszerűen ez egy bonyolult történet, a szülő-gyerek viszony egy bonyolult dolog, abból nem lehet egyszerű spotot csinálni.
Igen, hogyha nem akarsz egy ilyen zenére vágott, kicsit romantizáló, könyvfakasztó képeket, vagy érzékenyítő képeket mutatni, hanem valamit ténylegesen akarod, hogy így akár egy drámai szituációba kerüljön, akkor szerintem úgy nehéz. Igazából, amit én egy picit visszalépésnek érzek, hogy sokat beszéltünk az elmúlt években az Erstés filmekről, és mindig nagyon szerettük is az Erstés filmeket olyan értelemben, hogy határfeszegetőek voltak, akár vizuálisan, akár dramaturgiában, akár szereplőválasztásban, akár kisebbségi csoportok megmutatásában, sok mindenben, és ez úgy nem vett le a lábamról elsőre, hanem úgy nézni kell, úgy oké, a maga iskolájában, ebben a pénzügyi tudatosságban egy tök oké dolog, de én most ezt nem éreztem sokkal többnek annál.
Érdemes egyébként a gyereknapra készült kiegészítő filmet is megnézni, amiben Erste dolgozókról a gyerekeik mondják el, hogy mennyire odafigyelők, mennyire törődnek velük, és a törődés hogyan működik náluk. Ez a fordított interjúhelyzet típusú online videó, geges online videó, ezt nem először látjuk Magyarországon sem, ez is jól sikerült, és jól sikerült felfűzni a cseperedő platformra, érdemes megnézni. Lehet, hogy van, akinek túl lassú lesz, lehet, hogy van, akinek egy kicsit ilyen lelkizős, vagy így túl lesz tolva, de szerintem ötlet szinten kiváló. Menjünk viszont tovább Marco Rossira, aki a Borsodi új kampányába szerepel, inkább így teszem fel a kérdést, ha nálatok, hozzátok, besétálna Marco Rossi, és elkezdeni azt magyarázni a feleségednek, hogy neked miért kell azonnal elmenni meccset nézni, Akkor mi lenne?
Miután nem vagyok magam fociban is jelentős, lehet, hogy én magam is meglepődnék, hogy ki ez az úriember, de hogyha olaszul megszólalna, vagy érte, nem is olaszul, hanem mint a Spotban ezzel a, de nem is tudom, igazából tegyük hozzá, hogy Giacomo Pedrazzini jutott eszembe, akiről rengeteget beszéltünk.
De hát ő ugye a Biceiránt elkötelezett.
Igen, 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 és hát ugye ő ennek az egész, ez az olasz akcentussal beszélt magyarnak, nem is tudom, apostola Magyarországon. Tehát, hogyha valószínűleg az olasz akcentusról, török magyarról leesne, de amúgy nálunk nem váltanak ki különösebb hatást.
Nekem az volt az érdekes ebben a spotban, hogy ugye ez egy alapban egy ilyen nagyon hímsovén szitunak indul, hogy így egy feleség nem érti azt, hogy a férjének miért kell elmennie és ott hagyni őt meccset nézni barátokkal, erre bejön a Marco Rossi, elkezdi magyarázni, hogy azért kell, mert a barátság az ennyire fontos, amennyire fontos, mint egy ilyen kis mellébeszélés, pedig igazából itt egy piálásról és meccsnézésről van szó, és így már így kezdtem egy kicsit nézni, hogy azért ez egy erős bevállalás ilyen hímsovén kultúra, hímsovén foci kultúra, old school foci kultúra mellett, de szerencsére van egy jó kis csavar és visszavágása a spot végén, ugyanez a helyzet fordítva, ugyanúgy Marco Rossival, így szerintem elég kerek lett ez a spot. A szuper pulyka Gallio, ő mennyire kerek?
Hát, amennyire csak egy pulykahús kerek tud lenni annyira. Ahogy mondtam is neked a műsor előtti beszélgetésben, hogy én, ami nagyon tetszett ebben a spotban, hogy nagyon régen láttam már szerintem ennyire kevés pénzből, legalábbis így gyártásilag, aztán persze nem látjuk ennek a hátterét, hiszen mindig vannak meglepő dolgok, de hogy egy ilyen ennyire egyszerű spotot már nagyon régen láttam, ami nyilván egy picit szerintem a, hogy is mondjam, vizuális túlburjánzás elkerülése az látszik is rajta, tehát valamilyen szinten ez kicsit egyszerűcske is. Ugyanakkor viszont, amiben érdekes szerintem, az az a stratégiai pozícionálása, hiszen itt egy edzőtermi öltözői jelenetet látunk, amikor valaki fehérje szeletélt nyúl, majd megjelenik a szuperpulyka mögötte, aki kb. Úgy néz ki, mint egy Mucha Libre mexikói birkozó maszkos szuperhős, és azt mondja, hogy már pedig pulykahús rizssel, ami nagyon jó, ugye, hogy ez a klasszikus kis ételdoboz, amit otthon készítettek ráragasztva kis címkével.
Nem szegényes ez? Lehet egy ilyen kis otthoni ételdoboz címkével, filctollal ezzel márkázni, meg a pulyka húst új dimenzióba, meg új polcokra felrakni?
Akarod új? Hát nem tudom. Itt ugye arról van szó, tehát befejezően gondolatmentet, hogy itt egy értékes tápanyagnak, egy szuper, tehát egy szinte szuper foodnak akarják pozícionálni ezzel a pulykahúst. Szerintem ez inkább egy ilyen szemfelnyitás bizonyos réteg számára, hogy ott van ez is. Tehát nem hiszem, hogy ezt egyébként nagyon meg tudja emelni, sőt.
Olyan komolyan vettük a szuper pulykát és a Galliót, pedig azért ez tényleg egy vicces spot, hogy komoly témára tudunk rákanyarodni. Foglaljuk össze, hogy mi történt, mi történik a Max és az MRS házatáján. Ugye miután Balázsi Gyula, a lounge tulajdonosa, vezetője elmondta azt, hogy milyen további lépéseket tervez a vagyonával, a lounge-al és egyebekkel kapcsolatban a Kontroll című műsorban. Nagyon-nagyon sok ügynökségvezető megszólalt a témában, hogy mit kéne tenni az ügyben, hogy a piactorzító hatások a jövőben ne érintsék a magyarországi reklámszakmát, hogyan kellene transzparensebben, tisztábban, hatékonyabban működni, akár az állami projektekkel kapcsolatban, akár úgy általában. Hirtelen tényleg sok vélemény jelent meg. Én elég örülök annak, hogy viszont ahogy így az ajánlások és az akciótervek irányába fordul a történet, az MRS és a Max viszonylag ügyesen próbálja ezt a diskurzust így mederbe terelni, és így olyan irányba elvinni, hogy tényleg értelmezhető és mindenki számára elfogadható ajánlások jelenjenek meg.
Ez annál is inkább fontos, mert azért arról se feledkezzünk meg, hogy több hazai ügynökségeket vagy kommunikációs szektorokat képviselő szervezetet is ért egyébként kritika, hogy picit későn szólaltak meg ez ügyben, akár 16 évvel később. Szóval tök fontos, hogy a szakma most, ha fel is pezsdült, akkor ezeket az energiákat jó irányba és jól tereljék, hiszen most van egy olyan lehetőség, hogy újra egy kicsit önvizsgálat.
Úgyhogy ha MRS Max tagok vagytok, ügynökségvezetők, szenior pozícióban lévők, akkor figyeljétek a postafiókokat, mert probléma térképhez is gyűjti az inputot a Max. Mi az, amin változtatni kéne, ezt online, anonim és névvel is meg lehet mondani, illetve FAIR kommunikációs közbeszerzési ajánlásnak az első változata elkészült, ez is már a postafiókokban átnézhető, és így ha ehhez van komment vagy input, akkor az elküldhető a MAX és a szakmai szervezetek irányába. Nagyon kevés időnk maradt. Arról tudunk csak beszélni, hogy az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a digitális platformok nem használhatják fel ellenszolgáltás nélkül a kiadóknak a tartalmait. Ezt kb. Úgy érdemes lefordítani, hogy még az ingyenes online cikkekkel sem trénelheti az OpenAI, vagy az Anthropic, vagy a Google a nagynyelvi modelljeit és az AI megfejtéseit. Nagyon kíváncsiak leszünk arra, hogy ezt hogyan lehet a gyakorlatban betartani és betartatni a legnagyobb technológiai platformok gazdáival.
Hiszen már többször beszéltünk arról, hogy hosszú távon biztosan nem kedvező a tartalom előállításra, az újságírásra. Egyáltalán az a tendencia, hogy ugye a egy kattintásos internetben nem fognak eljutni az eredeti platformokra. Itt az a kérdés, hogy itt milyen fajta jogi, jogtechnikai és akár financiális megoldások vannak arra, hogy ezek a bevételek megoszoljanak a platformok között.
Érkezik a BBC Magyarország. Gyuri, te a Világvevő kisrádiójadat milyen frekvenciára csavarod majd, hogyha magyar nyelven akarod a BBC-t hallgatni?
Hát maradok a Trend FM-nél, mert ugye a közleményekből kiderül, hogy itt igazából weboldalról és social media felületekről van szó, amelyek mindenképpen magyar nyelven, és tegyük hozzá, hogy egyébként egy picivel később román nyelven is elérhetőek lesznek majd. Itt elsősorban a BBC hírszolgáltatását leginkább a dezinformációra, a hiteles csatornák szűkülésére hivatkozva szeretné minél inkább missziójához híven globálisan továbbterjeszteni, és ez tök örömteli, hogy egy újabb szerkesztőséggel gazdagodik az a paletta, ahol magyar nyelven tájékozódhatunk.
És ahonnan szomorú módon a trumpizmus áldozataként a Szabad Európa pár hónappal ezelőtt kivonult. Utolsó írünk az az, hogy az Egyesült Királyságban 1700 forintnak megfelelő fontért lehet megváltani majd a hirdetés nélküli TikTokot. Ez azt jelenti, hogy személyre szabott ajánlatok, szponzorált tartalmak sem lesznek benne, csak az az organikus és natív tartalom, ami a TikTokot azzá tette, ami.
Hát, vagy azt tette azzá, én most azért mosolyogtam itt veled együtt, mert hogy én nem, tehát a TikTokot nem tudom elképzelni. Egyszerűen ezek meg a hirdetett, vagy a hirdetési céllal készülő, személyesen targetált üzenetek nélkül, tehát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyébként mennyien szándékoznak majd igényben ezt a szolgáltatást ennyiért, illetve hogy egyáltalán hogy fog kinézni ez.
És ha minden jól megy, akkor most kapcsolunk a kassahajóra, köszönjük az eddigi figyelmet, mindjárt folytatódik a Rebrief.
Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
Folytatjuk a Rebriefet az ügynökségek éjszakájáról. Velem van Enikő, Szabolcs és Pepe, akik már gyakorló résztvevői a reklámszakmának és a kreatíviparnak. Mondtok egy-egy mondatot arról, hogy mit csináltok reklámosként, reklámszakmai résztvevőként?
Sziasztok, én artdirektor vagyok a Fitnél, és igazából koncepciókat és vizuális megoldásokat hozok létre.
Én szövegíró vagyok az Artificial Groupban.
Én pedig ugyanúgy artdirektor, csak a Publicisnél.
Beszéljünk arról, hogy miért nem lettetek talán egyelőre influencerek vagy kreátorok. Azért, hogyha egy a kreatív ipar szóba kerül, csomó mindenkinek, meg anélkül, hogy szóba kerülne a kreatív ipar, csomó mindenkinek az influencerkedés és a kreatorkodás jut az eszébe. Ti miért nem ezt az utat választottatok arra, hogy így a kreativitással keressetek pénzt?
Én mindig billegek egy kicsit amúgy ebben, mert hogy én zenészként kezdtem a karrieremet, szóval akkor még azt gondoltam, hogy inkább a kreatori oldalon leszek majd, aztán utána volt egy kis váltás így az életemben, és így jött a reklám. Igazából ez így egy ilyen egyetemi történet volt, és igazából nekem nagyon tetszik az ebben az egész szakmában, hogy a nulláról, tehát kapunk egy feladatot, és a nulláról kell megalkotni valamit, és akkor, amikor ezt elkezdjük csinálni, még fogalmunk sincs, hogy mi lesz belőle, és ez az izgalom, ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kielégítő dolog tud lenni, és nyilván sokszor nem feltétlenül az lesz a végeredmény, mint amit mi elsőre elképzeltünk, de nagyon sokszor meg az, és az egy...
De az influencer világban, vagy kreator világban ez nincs meg szerinted?
Én ezt egy kicsit úgy látom, hogy ott már az van, hogy azért ott van egy koncepció amögött, amit ők megkapnak, és mi, hogyha azt tekintjük a nulladik pontnak, akkor mi a mínusz egyedik pont vagyunk. Szóval nekem így ez a különbség tetszik.
Igen, és ez a mínusz egyedik pont igazából nem csak rajtunk keresztül megy át, hanem ez egy ilyen csapatmunka tulajdonképpen. Benne van a kreatív igazgatónknak az inputja is, az ügyfélnek az inputja is, és utána jut el a kreatorhoz, és a kreator igazából már csak mint egy ilyen csatorna, ugyanazt az üzenetet, amit mi fogalmaztunk meg, azt ők adják át.
De ezt te is egyet tudsz érteni, igazából a kreatorkodás, influencerkeledés, az valahol így a utolsó láncszem a végpontja a kreatív iparnak, vagy a kreatív szakmának?
Sok szempontból igen, biztos van olyan influencer, aki sokkal inkább a koncepcionálás részébe is benne van, és a saját brandjét építi ilyen szempontból, de alapvetően én azt gondolom, hogy amúgy csoportban dolgozunk, és utána abból lesz valami, ami kikerül az influencerekhez, ők meg amúgy egyedül ezzel kezdenek valamit, és a saját ízlésükre formálják, de inkább egy ilyen kivitelező jellegű munkájuk van.
Hogyha valaki így hallgatja ezt a műsort, még mindig így dilemmázik, hogy van olyan a reklámügynökségekbe, kellene neki becsekkolnia, vagy pedig elkezdeni építgetni a YouTube csatornáját és a TikTokját. Szerintetek hogyan tudja ezt eldönteni, hogy melyikbe tegyen több energiát? Mi az, amit érdemes magába átgondolnia?
Mondd
csak.
Szerintem igazából ez egy olyan dolog, hogy lehet csinálni mind a kettőt is. Én erre most egy kicsit inkább úgy tekintek, hogyha elmész a reklám szakmába, az tud biztosítani egy megélhetést még, ami, hogyha elmész egy kreatornak, akkor ott, hogyha a nulladik ponttól elkezded, azért az nem lesz profitábilis úgy egyből, vagy hát vannak olyanok, akiknek ez így egy ilyen ezerből egy, akinek ez bejön, de hogy alapvetően szerintem, hogyha ezt így nagyon tényszerűen nézzük, akkor érdemes nekiállni ennek úgy, hogyha mind a kettő érdekli az embert, hogy elmegy reklámosnak, megnézi, hogy amúgy mi ez az egész, hogy működik belülről, és hogyha még ő úgy érzi, hogy szeretne váltani, és neki a másik oldal jobban megfelel, akkor még mindig tud váltani, vagy csinálhatja mind a kettőt egyszerre is, hogyha van annyi ideje.
Szerintem ez amúgy személyfüggő, szóval én nem tudnám elképzelni magamat, hogy a képernyőn lássam magam, én nagyon cringe-elnék tőle, őszintén szóval, de amúgy, hogyha valakinek ez jól áll, és jól csinálja, és van ennyi önbizalma, akkor hajrá. De én mindig is ilyen kreatív ember voltam, én szerintem nem tudom, paint.net-tel kezdtem el általános iskolában rajzolgatni, úgyhogy nekem az ilyen számítógép előtt kreatív ötletek, kreatív dolgok, kidolgozása, ilyesmi, úgyhogy én ilyen háttérben meghúzódó, de kreatív ember vagyok szerintem.
Ez egy másfajta kreativitás, mint a influencereknek, kreátoroknak, csatornagazdáknak a kreativitása?
Szerintem... jó kérdés, mert amúgy én szívesen lennék youtuber, mindig elképzeltem, hogy ez tök király dolog, de valahogy úgy nem tudom rávenni magam, hogy ténylegesen ezt megcsinálja, meg szerintem rohadt sok munka, de viszont jobban kifizetődő talán, mint hogyha mi ez, 9 to 5 jobban lennél benne, mert ez szinte egy ilyen szabadúszó dolog tulajdonképpen kreatornak lenni, vagy influencernek lenni.
Szerinted is másfajta a kreativitás ez a reklámszakmában igényelt, és a reklámszakmában érvényesülő kreativitás, mint a kreatoroké, TikTokereké?
Valamennyire igen, de alapvetően szerintem hasonló ilyen probléma megoldást és valami out of the box gondolkodást igényel. Szerintem az a nagy ilyen reality check-et kell megcsinálni az embernek, hogy amúgy ő önmagát szeretné-e egy ilyen brandként előtérbe tolni, vagy nem feltétlenül, és inkább a háttérből mozgatná a szálakat.
Záró kérdésként, vagy záró témaként maradjunk a képernyőknél. Azzal, hogy így kb. 3-4 évvel ezelőtt tényleg elkezdte átírni a hétköznapjainkat a mesterséges intelligencia, mennyire frusztrált betiteket, vagy inkább az történt, hogy így azt érzitek, hogy szteroidokat kapott a gondolkodásotok, mennyire írta át az eredeti terveket, javította föl, vagy rontott el ahhoz képest, amit korábban gondoltatok magatokról?
Hát szerintem mindenki először megijedt, vagy nem is tudom, hogy elképzelte a filmekben lévő dolgokat, de hogy így őszintén ez ugyanolyan túl, mint egy Photoshop, vagy hogy mondjam. Lehet, hogy egy idő után azért eszkalálódik az egész, is ilyen brutál méretű AI dolgok lesznek, és felváltja az embert. De nem tudom elképzelni egyenlőre. Szerintem ezt ugyanúgy meg kell tudni tanulni, használni, mint ahogy a Photoshopot annól megtalálták. Szerintem ugyanúgy a Photoshopra is ugyanúgy kivoltak az emberek, hogy most már manipuláljuk a képeket, Jézusom, mi fog történni a jövőben.
Gyakran mondják ezt, hogy ez csak egy túl, ugyanakkor annak idején így egyáltalán az internetre vagy a social médiára is azt mondták, hogy egy túl, aztán mégis átformálta az emberek gondolkodását, szabad idejükhöz való hozzáállást, azt, hogy így mennyit beszélgetnek egymással, vagy mennyit találkoznak így a való életben. Az AI-nak szerintem nem lehet ilyen hatása? Nem félsz attól, hogy pórul járunk, hogyha csak egy túlnak tekintjük?
Hát az internet is átformálta a világot, a social media is átformálta a világot, de ugyanúgy új ajtókat nyitott ki tulajdonképpen, úgyhogy az AI ugyanezt fogja csinálni, csak minél gyorsabban és minél ügyesebben kell követni a trendet szerintem.
Maradjunk akkor, tőletek még szubjektív szempontjaitokat nem kérdeztem, de térjünk vissza az eredeti kérdéshez, mennyire írta át a terveiteket, jövőképeteket az AI bármilyen irányba?
Én az elején nagyon bepánikoltam, és nagyon AI ellenes emberke voltam, mert azt gondoltam, hogy mindent én szeretnék teljes mértékben kontrollálni, de jelenleg én is próbálom ezt úgy felfogni, hogy haladni kell a korral, és használom, mint egy eszköz. Attól nagyon félek, hogy elbutulok tőle, mert nem szeretném, hogy minden kérdésemre választ kapjak egy pillanat alatt, és az legyen az első megoldásom, hogy akkor most megkérdezem ChatGPT-től, hogy mit tegyek. Úgyhogy próbálom így kordában tartani, de mindenképpen átdolgozta azt a mindennapi munkámat, és sokkal több időt töltök azzal, hogy az AI előtt ülök és promptolgatok, mint ezt terveztem eredetileg.
Akkor nem is hatékonyított igazából, hanem igazából még hosszabbasabbá tesz neked bizonyos munkafolyamatokat?
Nem, valószínűleg ez az én hiányosságom is még, hogy nem megfelelő módon kezelem, és ezért még több időbe telik, de alapvetően amúgy hatékonyabb lett tőle egy csomó munkafolyamat, de hogy így más minden.
Én igazából egyet tudok érteni teljesen a srácokkal, az olyan, mint amikor a lovakat leváltották a kocsik, hogy igazából csak egy szemléletváltás volt, meg így egy kicsit átmozgatta a piacot, de hogy alapvetően ugyanúgy új ajtókat nyitott, és szerintem tényleg ez olyan, akkor nem azt mondjuk, hogy eszköz, hanem olyan, mint egy partner. Igazából, aki segít, hogyha néha megakadsz, mondjuk nekem szövegírás szempontjából, vagy koncepcionális gondolkodás szempontjából, tök sokszor segít, amikor az van, hogy már nagyon sok ötletet kitaláltam, de még mindig nem találtuk meg az irányt, és hogyha valami újat szeretnék még kitalálni, de egyszerűen már nem tudom, hogy melyik irányba induljak el, akkor promptolok párat, kihoz pár ötletet, amik valószínűleg nem lesznek jók, viszont új perspektívát tud adni, ami által ki tudunk találni új ötleteket. Szóval szerintem most még nem tartott, hogy ötleteket találjon ki, hogyha esetleg egy új márkanevet kell kitalálni, vagy valami terméknek, szolgáltatásnak kell nevet adni, arra elég sok jó típje szokott lenni, de szerintem alapvetően tekinthetjük eszköznek, tekinthetjük partnernek, szerintem alapvetően egy tök pozitív változást hozott el. Tényleg perspektíva kérdés, hogy hogyan tekintünk rá.
Nagyon köszönjük, hogy csatlakoztatok hozzánk a Rebriefbe, és további csodálatos ügynökségek éjszakáját kívánunk a ma estére.
Köszönjük.
Köszönjük.
A jó hír pedig, hogy Rebrief egy hét múlva is lesz, addig aki nem bírja ki Rebrief nélkül, az keresse a podcast csatornát. Köszönjük, hogy velünk voltatok, egy hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!
Iratkozzatok fel!
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.